És akkor folytatjuk is. A témánk az továbbra is a boldogság keresése, és itt aztán idéztünk az előbb. Egyrészt megidéztük saját magunkat, vagy legalábbis én elmondtam, én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok erről, mert ez teszi talán személyessé ezt a beszélgetést is. És nem szakmai oldalról.
A boldogságról?
Igen, igen. Tehát, hogy Judit, neked...
Mi a definícióm rá? Vagy?
Neked van-e az út, tehát, hogy muszáj egy kis szakmát belevigyünk, mert hogy te nagyon sokakkal beszélgettél már, és sokak, gondolom, megtaláltak azzal a, nem tudom, vagy értékválsággal, vagy nem tudom, kreatív válsággal, ami
sokféle
persze...
Sokféle neve lehet.
Igen,
identitásválság
ami identitásválság, úristen, hát az szerintem népbetegség, ami aztán a boldogtalansághoz elvezet. És neked van valami profil, ami kirajzolódik erről, hogy kinek mire van szüksége valójában?
Hát mindenkinek másra,
okay.
De ami egyetemleges, az, ahol az előbb befejeztük a beszélgetést, az first of all mindenek előtt önmagára, arra, hogy önmagát ismerje. Ha nem ismered önmagad, akkor nem...
Na, és oké, azt kérdeztem az előbb meg, hogy erre hogy jössz rá?
Hogy erre van szükséged?
Nem, arra, hogy önmagad megismerted. Tehát, hogy jössz arra rá, hogy jó, hát jó helyen kapirgálsz.
Nyilván közhelyesen hangzik, de hogy ez egy élethosszig tartó feladat, tehát azt nem gondolom, hogy bárki egy pillanatban meg tud állni, és azt tudja mondani, hogy mennyire jó ismered
mondjuk
maga.
Igen, tehát ez egy tök érdekes a kérdés maga, mert tehát a boldogság szerintem egy velejárója egy folyamatnak. A boldogság maga az nem egy ilyen cél, amit így el lehet érni, előtt a múltkor említést is tettünk, ugye, hanem sok összetett tevőnek tulajdonképpen az eredője, vagy eredménye, vagy ilyen járulékos eredménye lehet az, hogy valaki azt a boldogságot érzi, és ez akkor is lehet átmenetileg, hogy mondjam, tehát lehet az is, hogy valaki az élete elején, mármint a nagybetűs élet elején, megtalálja önmagát, az egzisztenciális életébe fejest ugrik, és megvalósítja önmagát, és boldog, és aztán valamikor 20 évvel később meg mondjuk arra jön rá, hogy ez valami hiányzik. Tehát ezek a dolgok szerintem, tehát ez nem olyan, hogy egyszer majd boldog leszek, és úgy maradok,
hanem
lehet. Sőt, gyerekkorban nagyon sokan boldogok, aztán a kamaszoknak az a feladata, hogy kiforgassák a világot a gyökerükből. Azt akartam csak mondani, hogy ez szintén a közhely, talán most a Waldinger is, akiről már beszéltünk, ő is itt abszolút említi, de hát azért erről is sokan tudunk, és beszélnek is sokan, hogy mondjam, nagyon-nagyon sokan az életüknek egy pontján egyébként abban fogják megtalálni a boldogságot, hogy megfordítják ezt a tevékenységüknek a tárgyát és irányát, és nem magukat helyezik mondjuk a tevékenységüknek a középpontjába, hanem másokat. Tehát az, hogy például másokért dolgozol, és annak egyébként értelme is van, az valószínűleg egy elég jó erős faktor a boldogsághoz vezető úthoz. Tehát itt az alatt értem azt, hogy tényleg számtalan olyan, van egy rokon sógorom, aki ügyvéd, és mindig is ilyen sportjog, meg ilyesmivel foglalkozott, de nagyon nincs a helyén, látom, hogy midlife crisisban van, stb. És beszélgettünk sokszor erről, és kérdeztem, hogy de figyelte, honnan jössz, meg mi volt annak idején. És mondta, hogy igazából az ilyen környezetvédelem, meg ilyen alapítványoknál így el tudnák képzelni az életet, de mondom, hogy én nem ott dolgozol, vagy mi nem dolgozol ott részben. És hogy ezen úgy erőteljesen elgondolkozott, hogy tulajdonképpen a szakmáját, a hivatását, a tudását, ezt tudja kamatoztatni egyébként úgy is, hogy mondjuk ezt másokért teszi, vagy olyan nemesebb célokért tudod, és ez már valószínűleg hozhat egy ilyen ezt a bizonyos meaningful, ugye az értelmet, meg a megelégedettséget nagyban tudja növelni, hogyha tényleg másokért tudsz.
De hogy arról
dolgozni.
Beszélünk, hogy, és még reagálva a kérdésedre, tehát azért az sem az önismeret, de legfőképpen a személyiség nem állandó, jó esetben fejlődik egy életen át. Különféle életkorokban, különféle típusú értékek és célok vezérelhetnek, ezek egyébként a személyiségednek a gyökerei alapvetően elviekben nem változnak, de azért finom hangolódhatnak, vagy céltárgyban, céltematikában azért változhatnak, tehát így ezért fontos, amiről Viktor beszélt, tehát, hogy változhat akkor az, hogy te milyen szakmában tudsz jobban kiteljesedni, milyen mindennapi feladatokban és elfoglaltságban tudod jobban megélni azt, hogy produktív vagy, egyszerű szóval boldog vagy.
De egyébként meg a másokért való munka is valószínűleg akkor van a helyén az emberek életében, amikor már ez őszinte is már nem, tehát az, hogy mondjam, az nem egy mártírság, az nem fordul mártírságban, nem azért dolgozol másokért, hát mert erre vagy kényszerítve, mint hogy rengeteg ember a világban nyilván másokért dolgozik, hogy eltartja a családját, stb., de ettől még nem lesz önmagában boldog. Ez akkor működik, hogyha én megtaláltam a helyem a világban, és a múltkor ugye a karizmáról beszélgettünk, tehát tulajdonképpen az önazonosság, amiről most beszélsz, Júci, azzal megérkezik egy olyan fajta karizma, egy olyan fajta ilyen egyértelműsége annak, hogy én hol a helyem a világban, hogy ott, ha én megjelenek úgy, mint valaki, aki másért tesz, akkor ez egy ilyen természetes dolog lesz, egy természetes mozdulat lesz, nem lesz benne erőltetett
Ez egy nagy kérdés egyébként a segítő szakmában is, hogy ahová például a pszichológust soroljuk, hogy te miért akarsz segíteni, vagy miért akarsz másokat támogatni, hogyha ennek az az alapja, hogy azért, mert önmagadon sem tudtál még segíteni, akkor az egy szindróma, Helfer-szindrómának hívják, és akkor mindenki mást is szeretnél megmenteni, csak éppen magaddal nem foglalkozol.
Helfer-szindróma?
Igen.
És ez sokkal szélesebb körül, mint gondolnánk.
Ez sokkal. És miért? Mert megint oda kanyarodunk vissza, hogy csak az tud igazán támogatni, adni, segíteni, aki önmagához kapcsolódik, és ismeri önmagát, és tudja, hogy mennyit és mit tud adni. Nem mondhatom azt sem, hogy én is egész pályámon ebben tökéletesen jól láttam, sőt, kifejezetten nem, úgyhogy tipikus pályaelhagyó is vagyok a klinikumból, ugye én az üzleti világba mentem dolgozni.
Jobb lett?
Nagyon. Igen, mert megadta annak a lehetőségét, hogy megismerjem azt, hogy ha egyszer is szeretnék adni, vagy igazi támogató, tehát nem tudom én, terápiás környezetben dolgozni, akkor abból az mit jelent? Akkor abban mit kell beletenni, abban mennyit lehet beletenni, és felelősen mennyit lehet beletenni, hogy még mindig egészséges maradj. Most mindent nagyon leegyszerűsítve mondtam, de hogy ez így néz ki. Pont.
Ez a poszt a Redditen így végződik, hogy talán hülyén hangzik, a boldogság számomra mindig feltételekhez kötött. És akkor lehet arról beszélni. Tehát aki ezt mondja, hogy majd akkor leszek boldog, ha ez meg lesz nekem az életemben, az lehet anyagi vagy eszmei érték. Lehet-e azt mondani, hogy akkor viszont, ha eléri, akkor az 100%, hogy ő akkor boldog lesz.
Nem, itt a Viktorral kell egyetértenem. Tehát a boldogságot azt gondolom, és nem csak én, hanem akár a tudomány is azt gondolja, hogy ez apró dolgokból áll össze, és hogyha azokat az apró dolgokat, Viktor úgy mondta, hogy akár céleléréseket, egy nagy célelérés kapcsán te nem realizálod, ő úgy mondta, hogy nem celebrálod, nem örülsz nekik, akkor soha az életben nem leszel boldog, mert...
Meg ez egy olyan, hogy szoktuk ezt a flow állapotot, ugye igen. Az ilyen alkotó folyamatokhoz, meg a, mit tudom én, nem csak feltétlenül, igen, mondjuk ilyen értem, mert alkotás szerintem egy jó előadás, egy tanárnak egy performance az egyetemen, az iskolában, akárhol, stb. Tehát a flow állapot az, amikor te tulajdonképpen megszűnsz tulajdonképpen te jelen lenni, és az a tudás és rutin, ami természetszerűleg kell ahhoz, hogy egyébként flow állapotban legyen az ember, az így jön belőled és működik önazonos, vagy tulajdonképpen csak egy ilyen médium vagy, amin keresztül így közvetítesz. És én azt gondolom valahol a boldogság, ez most egy ilyen, most jutott eszembe ez a gondolat, de mondjatok rá valamit, hogy nekem úgy tűnik, hogy az egy ilyen hátrébb lépve, egy ilyen nagyobb scope, nagyobb távlatokból nézve tulajdonképpen az életed akkor kerül flowba, hogyha boldog vagy. Tehát a boldogság maga az a flow állapot, de a flow állapotot nem lehet erőltetni. Fogom a gitárt a kezemben, és az a jár a fejemben, hogy milyen akkordok, meg a szöveg, meg a táboridal, meg a nem tudom micsoda, akkor nem a flow, akkor nem az történik. Abban a pillanatban, hogy ezekre nem gondolok, és ezektől megszabadulok, ez egy ilyen ellentmondásos dolog, de hát ilyen a világ. Amikor elengeded tulajdonképpen, akkor lehet potenciálisan csak a tiéd, úgymond. De nyilván ez attól, hogy üldögélni fogsz, attól nem feltétlenül, bár sokan azt mondják, hogy akár attól is, hogyha üldögélsz egy fa tetején egy évtizedekig, az is oké.
Hát az is egy
fa. Hát igen, abszolút, tehát hogy nézzétek, én mindig azt mondom, hogy nézzük meg a macskákat, hogy ami egészen elképesztő módon tudnak az anya természet ölén úgy elterülni, ahogy soha nem tudunk ellazulni, ahogy soha nem tudunk, tudod?
Sose fogjuk megtudni szerintem, hogy ők pontosan mit éreznek, tehát azért ne misztifikáljuk túl, lehet, hogy full boldog oldalon az összes macska, és ez egész, ez amikor mi azt gondoljuk,
ezek emberi, hogy... Ezek emberi tulajdonságok, amiket rá akarunk aggatni,
igen.
De ezek az analógiák a világban szerintem azért élnek, hogyha van egy benyomásod.
Macska flegma, mikor azt gondoljuk, hogy egy macska flegma, vagy most ez így humoros, jó. Az nagyon nem...
Most az emberi viszonylatainkból nézve hoztam egy hasonlatot, tehát nyilván a macskát nem macskaként interjúvoljuk most itt meg, hogy hogy érzi olyankor magát. Az érzésünk vagy. Az, amikor egy macskára nézzünk, hogy jól van. Ő attól jól van, hogy itt van a világban, az anya természet az ő otthona, nem kell neki más.
Lehet, ezért olyan boldog, mert több élete van.
De ilyen értelemben nyilván igaz az, hogy minél kevesebbet akar az ember, annál könnyebb elérni, hát ez logikus. Tehát minél kevesebbet akarsz az élettől, annál kisebb, kevesebb feltétele van, úgy, mint ahogy írta a Redditen az ember, hogy mindig valami kell. Érted, hogy ott a kérdés az, hogy azt a valamit el kell leérni, és akkor leszek boldog, vagy azt a valamit, azt mondjuk így le kell redukálni minél kisebb valamivé, érted? És akkor leszel boldog. Tehát, hogy az a valami nagy vágy, az egyébként közelebb tudod magadhoz húzni, vagy le tudod...
Szerintem itt egyébként arról beszélünk, és a flow kapcsán is arról szoktunk beszélni, hogy valami olyan lélekállapotban vagy, és akár azt mondom, hogy intellektuális idegrendszeri állapotban vagy, amikor azt csinálod, amibe igazán bele tudsz feledkezni, tehát ami igazán te vagy, és megint itt tartunk, azt gondolom. Tehát, hogy ez jelenthet neked egy boldogságot, vagy egy boldogság élményt, amikor gyakorlatilag ki tudsz teljesedni, amikor nem kell megerőltetni valamit, nem kell valami után rohanni, hogy ha majd, és akkor, és mások is, és hasonlítgatod magad, és méricskéled, és nem tudom, hanem egyszerűen csak azt csinálod, amit te vagy, ami belőled jön, ami a lényeged gyakorlatilag, ami belülről hajt, mondhatjuk úgy, hogy amire születtél.
Igen, de
itt, és ezzel meg is elégedsz.
Igen, de itt bejön a képbe az, amit ki is tűzhetünk egy következő témának, ez a küldetéstudat, ami meg összefügg ugye a szerintem a szenvedéllyel, mert ha valakinek van valami fajta küldetése, egy elhivatás, hatottsága, és erről majd akkor beszélgessünk, ez pontosan mi, egyszer majd. Akkor tulajdonképpen, és ugye ott a szenvedélyről beszélünk, a szenvedélynek a töve az ugye a szenvedés, ott nem feltétlenül, tehát az elhivatott emberek, akik a helyükön vannak, és a világot így megváltoztatják akár, azok nem feltétlenül boldogak, de attól még elégedettek azzal, hogy azt teszik, ahol a helyük van. És lehet, hogy ez már maga a boldogság. Inkább az a kérdés, hogy a boldogság, ami egy ennyire nem definiálható dolog, az az embereknek vajon egy ilyen, tudod, szerintem a legtöbb embernek a fejében a boldogság az, amikor egy hétig lemegy a tengerpartra, és ott így éppen fekszik a nyugágyban, és süt a nap, és issza a szívószálon
keresztül. Az csak a kipihentség.
Jó, csak hogy sokak ezt gondolják, tehát valójában a boldogságnak legtöbben ez gondolják, vagy a gyerekekkel töltött olyan idő, ami egyébként a valóságban ilyen illékony, és nincs is. Én is a gyerekeimmel kapcsolatban a leg, hogy mondjam, érzelmesebb akkor vagyok, amikor alszanak, vagy nincsenek ott, mert amikor ott vannak, akkor az egy valóság, és akkor az ember ezt így éli, és akkor nem igen. Arra gondol, hogy én akkor most éppen boldog vagyok.
Szerintem most megint arról beszélünk, hogy a boldogságban egy nagyon komoly tényező az, vagy annak megélésében nagyon komoly tényező, saját felelősségünk az, hogy valóban megéljük. Tehát, hogy tudatosítsuk azt, hogy valami nagyon jó dolog történik velünk, vagy valami nagyon klassz célt elértünk az életben, mert hajlamosak vagyunk úgy működni, hogy tovább lépünk, hogy átlépünk rajta, hogy nem realizáljuk. Ez nagyon jó példa, amit mondtál, hogy amikor hiányzik valami, akkor jövök rá, mit tudom én, alszik a gyerek, és éppen nem avval vagyok elfoglalva, hogy basszus, miért kell a 42. társasjátékot is játszanom, ami igazából csak a felszín, mert ha meg azt nézném, hogy de hát van gyerekem, egészséges, szeret, én is szeretem, szép és okos, és nem tudom, tehát bármi, ami
azokat
ebben
az éveket
kapcsolatos.
Éle, de amiket egyszer majd vissza fogsz sírni, és akkor ezeket nem utólag visszírod vissza,
és milyen
vissza,
jó, hogy ekkora, pontosan, igen. És hogy akkor realizálod, amikor már nincs, hanem amikor van.
És itt függ össze ezzel, ugye, hogy általában a célok hajkurászásakor is az ember elfelejti magát a folyamatot élvezni, úgymond, megélni.
Pontosan.
De mondom, a boldogság egyébként tényleg nagyon fura fogalom, mert soha nem vagyok abban biztos, hogy ez egy ilyen kimondható dolog, ez szerintem egy ilyen nagyon képlé. Majdnem azt mondanám, hogy ez egy olyas valami, amit leginkább más lát rajtad. És az ember így kifejezetten tud, hogy én nagyon boldog vagyok. ez nekem mindig olyan gyanús, aki ezt így kimondja, meg amikor új, nagyon boldogtalan vagyok, az meg azért gyanús, mert hogy egyébként meg mennyi minden van az életében, amit meg valószínűleg nem lát, és az meg megint mindig csak egy viszonyítás kérdése, ugye megint közhely, hogy akkor így egy pillanatra képzeld el magad, mondjuk nem tudom én, Stephen Hawkingként mondjuk így még az agykapacitást is leszámítva, és akkor nézd meg, hogy egyébként is mennyire vagy szerencsés, és akkor egyébként ennek tükrében akkor át tudod értékelni, hogy a... Szóval szerintem ez a boldogság egy ilyen illékony dolog.
Menet közben belemerültem itt, mert fel akartam hozni a beszélgetésünk végére egy példát, és nagyon örömmel hallgattalak benneteket, és szerintem így vannak ezzel a hallgatók is, de engedjétek meg, ilyenkor mindig egy picit átadom nektek a terepet, de most engedjétek meg, hogy a lezárásképpen nem fogom elfelejteni, a Clint Eastwood, nem tudom már, szerintem 90-hez közel volt, amikor a The Mule című filmjét ugye rendezte, producálta, és a főszerepet is ő játszotta, és hát annak az nagyon erősen hajaz arra, vagy erősen reflektál a saját életére, ugye amikor gyakorlatilag a filmben is nagyon idősen már aláveti a családot, vagy felülkerekedik a családi értékeken, és még a pénzt próbálja meghajtani, egy kicsit több pénzre van mindig szüksége, és akkor ezért drogot csempész, és egyszer csak lekapcsolják, és a végén úgy ér véget a film, hogy börtönbe kerül, és hát tudjuk, hogy onnan már nem fog élve kijönni, nagyon öreg, és akkor a börtönben így megtalálja gyakorlatilag a boldogságot, mert nagyon szereti a virágokat, és a börtönben ő lesz a kertész, és a rabok gyakorlatilag az ő kertjében töltik a sétaidőt.
Eltűnnek a külvilágnak ezek az
így van, és nem felejtem el, amikor volt vele egy interjú, és akkor így kérdezték, hogy mi az élet értelme, és annyit mondott, és lehet, hogy nem vagyok pontos, mert a kérdés lehet, hogy nem ez volt, de azt mondta, hogy family.
Hiszem, hogy azt mondja, hogy 42.
Mert?
Nem most a Galaxis úti kalahúzt?
Most
hát, hogy ez a megoldás, igen,
ne tegyél a világra. Na, lényeg az, hogy ugye 93 évesen neki 8 gyereke van, két házasságból, meg annyi nőtől, és igazából az egész filmet, amikor nézed és ismered az ő életét, akkor az olyan, mint hogy arra reflektál, hogy mindig futott valami elől, és mindig valamit keresett, de aztán az
ami mindig ott volt körülött.
Igazából mindent elért, amit színészként el lehet érni, Clint Eastwood kitörölhetetlen a filmtörténelemből, de hát látjuk ebből a filmből milyen...
És még neki is volt hova fejlődni, hiszen viszonylag későn ébredt rá, hogy ő rendezni keresett. Szeretne, és mennyire jó rendezőnek bizonyult.
Igen, szóval én ezzel szeretném útjára engedni a kedves hallgatókat,
hát
ma, meg benneteket
is. Hát pedig hoztam a 12 pontomat, tessék, látod,
hát, figyelj,
akkor az, legközelebbre.
Hogy miből főzhetnek boldogságot maguknak a hallgatók.
De szerintem tegyük ezt át, mert azért tényleg? Ez, ahogy abszolút. Beharangoztad, ez egy olyan nagyobb téma ez annál, mint hogy most 2x15 vagy 20 percben ezt...
12 nagyon rövid állítás, és már mindről beszéltünk, csak egy összefoglaló.
Igen, és ezt be akarod úgy dobni, hogy utána kiköszönünk.
Nem, mert nem engeditek.
Legyen az, ne, akkor legyen az, mondd el ezt a 12 pontot, és ezzel lezárjuk a beszélgetést.
De aztán akkor vigyük át még...
mindegyikről beszéltünk egyébként.
Ne vitatkozzunk, mondd el a 12 pontot, már
vesztettünk.
De hadard!
Kedves hallgatók, nektek hoztam. Tehát egyébként tényleg mindről beszéltünk, Szonya Jubobirszky kutatásáról, és ő állítja ezt. Mit kell tennetek? Hálát kell gyakorolni, optimistának kell lenni. Nem szabad rágódni, hasonlítgatni, az van, ami van. Jó dolgokat kell cselekedni, kapcsolataitokat kell ápolni, azt hiszem, hogy Waldinger ezt most már többször aláhúzta. Ha problémával találkozol, meg kell vele küzdeni, nem kell elfutni, meg kell bocsátani, hogyha olyan dolog ér embertársaitól. Igenis kell flowban lenni, és erről beszéltünk, és törekedni erre. Az apró örömöket élvezni, céljaid mellett elköteleződni, erről is abszolút beszéltünk, és ne felejtsük el azt, hogy a testeddel foglalkozni, tehát, hogy fizikai jóléteddel, akár sportolni, és a szellemiségeddel, vagyis spirituális, akár vallási téren kiteljesedni. Hát ez a 12 pont.
És hát köszönjük meg 13-nak, hogy a célok felé vezető utat élvezni.
Nem bírja ki, hozzá kell, ez a zárszó.
Jó, de megírom majd ennek a nőnek, akkor tessék, hogy tegye ő hozzá.
Na, figyeljetek, köszönöm, megint túlszaladtunk mindenen, le is halkítottam az előbb a háttérzenét, hogyha hallottátok, hogy Jucit jobban lehessen figyelni. Köszönöm szépen Hámori Judithnak, Rácz Viktornak, és most pedig jön egy olyan szám, ami köthető a hétvégénkhez. Mi Viktor egyébként együtt voltunk ott az Anima Sound System fantasztikus Derkovics lemezbemutatóján. Hát most jön a még, ez a ma estére, Czoller Andi nevében is búcsúzom, és holnap találkozunk, legyen szép estétek, szevasztok!
Hajrá! Sziasztok!